üdvözlöm a jelenlevőket, meg a Ustream-en most vagy később hallgató kedves kollégákat, és a Vételtek, a Hírközési és Informatikai Tudományos Egyesület Vételtechnikai KBLTV szakosztályának és média klubjának rendezésében dr. Papp Szilvia, a Nemzeti Média és Hírközési Hatóság és Média Felügyeleti Főosztályának a vezetője fog előadást tartani az Európai Unió audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv tervezetének várható módosításáról, ami azért következik be, mert ugyan nagyon sokat beszéltünk eddig a konvergenciáról, hogy ilyen gyorsan be is erre aztán nem is gondoltunk, úgyhogy volt az Európai Uniónak egy nagy nehezen, többé-kevésbé nagy nehezen kialakult irányelve, és azzal, hogy megváltozott a médiaszolgáltatás környezete, a média használat, új irányelve van szükség, erről fog Szilvia nekünk beszélni.
Köszönöm szépen a lehetőséget, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Valóban az audiovizuális média szolgáltatásokról szóló irányelv tervezett módosításáról beszélnék is, ez nem csak azért teszem, mert hogy ez az egyik nagyon kedves témám, hanem amiatt is, hogy mi és a mi főosztályunk, illetve a média tanács, a média törvényel, illetve a média alkotmánnyal dolgozunk, és ezek pedig az irányelv szabályait ültetik át, illetve azzal harmonizálnak, és úgy gondoljuk, hogy ezeket a változásokat jobb előbb nyomon követni, illetve feltérképezni, hogy hogyan tudunk felkészülni a esetleges változásokra. Nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy az európai média politikában a tagállamok számára kötelezően előírt célkitűzéseket, illetve a minimum szabályokat az AVMS irányelv határozza meg, amely 2016-ban született. A lineáris és a lekérhető média szolgáltatásokat szabályozza. A tárgyi hatályuk alá ez a két szolgáltatás tartozik. Az AVMS irányelv egyrészt általános szabályokat rögzít, másrészt külön szabályokat a lineáris és a lekérhető média szolgáltatásokra vonatkozóan. Fontos időpont a 2015-ös év, amikor is a bizottság egy úgynevezett RIFIT értékelést végzett, azaz felmérte azt, hogy az irányelv mennyiben váltotta be hozzáfűzött reményeket, és mi az a terület, amelyeken egyszerűsíteni kell, és hol vannak már azok a területek, ahol a technológiák meghaladták az adott szabályozást. Ennek megfelelően készült el 2016. május 25-én az irányelv módosítás tervezete. A jogalkotási folyamatról olyan sokat nem beszélnék, hiszen inkább azt szeretném érinteni, hogy milyen területeken fog változni a szabályozás. Annyit mondanék, hogy három szereplő és három alanya van: a bizottság, az Európai Tanács, illetve az Európai Parlament. Jelenleg ott tartunk, hogy az Európai Tanács átadta a parlamentnek az általános megközelítést a bizottság javaslatával kapcsolatosan, ez márciusban történt meg, és ahogy látszik, három olvasat lehetséges, amelyben a parlament tárgyalni fogja ezt az irányelvet. Reméljük, hogy az első olvasattal ez elfogadásra kerül, és mi hamarabb, reményeink szerint 2018 elejére talán meg is születhet az irányelvünk. A tervezet főbb javaslatai körében ezeket a témákat ölelném fel, és hát előjáróban itt mondanék el, hogy ez a javaslat figyelembe veszi, hogy hogyan változott a helyzet az előbbi irányelv óta, hogyan változott a technológia, új piaci szereplők, új tartalomszolgáltatások jelentek meg, illetve a fogyasztásbeli szokások is igencsak megváltoztak. Úgyhogy ezeket a témákat itt el lehet olvasni. Most nézetesen nem sorolnám fel, egyenként fogom érinteni őket mindet. Viszont annyit előjáróban azért hangsúlyoznék, miért még kitérnék az irányelv tárgyi hatájára, hogy itt mindenhol javaslatról beszélünk, úgyhogy amit mondok, még bármi változhat, nyilvánvalóan nem az alapvető dolgok, de hogy azt azért figyelembe kell venni, hogy százalékok, értékek, bármi, az még a végleges szövegben megváltozhat ahhoz képest, amit én elmondok. Az irányelv tárgyi hatája. A most hatályos, tehát a 2010-es irányelv előtt csak a lineáris médiaszolgáltatásokra vonatkozott a hatály. Ezek a televíziós médiaszolgáltatások, amikor egy műsorszámot, egy műsorrend alapján egyidejűleg megtekintünk, ezt jelenti tulajdonképpen a lineáris médiaszolgáltatás. A most hatályos irányelv újítása, hogy bevette a lekérhető média szolgáltatásokat is a hatája alá. A lekérhető média szolgáltatásokat is biztosan mindenki ismeri, az a különbség a lineáris és e között, hogy a felhasználók saját kérés alapján egy általuk választott időpontban választják ki a műsor kínálatból a műsorszámot, és így jutnak el hozzá. Tehát jelenleg a hatályos, az lineáris és lekérhetőt szabályoz. A módosítás viszont azt fogja tenni, hogy a lineáris és a lekérhető médiaszolgáltatás az egy típusba fogja sorolni. Ezt fogja úgy hívni, hogy audiovizuális médiaszolgáltatás, és ezen belül be fogja vonni a szabályozás alá az úgynevezett videó megosztó platformokat. Ez például a YouTube, a Vimeo, ezek a legnagyobbak, mert Magyarországon például a Videa, nagyon sok ilyet találunk. Vannak ezeknek közös jegyeik az audiovizuális médiaszolgáltatásnak, illetve a videó megosztó platform szolgáltatásnak, méghozzá az, hogy videótárat biztosít mind a kettő. Elsődleges céljuk, hogy műsorszámot juttassanak el oktatási, tájékoztatási vagy szórakoztatási célból a közönség felé. De egy nagyon-nagyon fontos különbség, már azt hiszem ugranom is kell egyet, nem, még nem, hogy szerkesztői felelősséget a videó megosztó platform szolgáltatója nem visel az adott tartalom felett. Tehát ő igazából egy tárhelyszolgáltató, aki videókat, illetve felhasználók által feltöltött tartalmakat tárol. A videó megosztó platformról egyébként későbbiekben részletesebben is fogok beszélni, itt most csak ennyit mondanék el, és áttérnék az audiovizuális médiaszolgáltatás fogalmára, amely a változó audiovizuális tartalomszolgáltatási szokások miatt változni fog, ugyanis most egy nagyon jelentős fogalmi eleme a televíziószerűség, ami ebből el fog tűnni. Ez azért következik be, mert hogy megváltoztak a televíziós műsorszerkezetek, és megjelentek az úgynevezett ilyen lineáris, vagyis a lineáris környezetben is az úgynevezett rövid tartalmak, ez a short form content nevű tartalmak. Másrészt pedig a fejlettebb eszközöknek, így az okos televíziónak köszönhetően a lekérhető és az OTT alapon nyújtott szolgáltatások is kiköltöztek a nagy képernyőre. Az irányelv tervezete az audiovizuális médiaszolgáltatás fogalmában be fogja vonni a rövid tartalmat, külön ezt nevesíteni fogja. Nagyon fontos téma a származási országelve, ezen alapul a mostani irányelv. A származási országelve az azért merül fel, hiszen mint számos más országban, hazánkban is nagyon sok médiaszolgáltató külföldről, külföldi tagállamból sugároz hozzánk. Ez jelenleg Magyarországon 106 szolgáltató, ez ilyen sok. Na most nagyon fontos, hogy amennyiben jogsértést követnek el, már pedig ezzel sokat tapasztalunk, akkor melyik ország, illetve melyik tagállam járhat el ebben a vonatkozásban, és a származási ország azt mondja ki, hogy az, ahol az adott médiaszolgáltató letelepedett. Ezt a szabályt, bár próbálkoztunk Magyarországgal az EU-ban, kívántuk változtatni a célország elvére, tehát hogy az járhasson el, például Magyarország mondjuk a Film Plus-tal, stb. Super TV 2, RTL 2-vel szemben, ahova sugároz, igazából ezt lesepelték, és gyakorlatilag a lényeg, hogy a származási ország elve az fennmarad, sőt, erősödik. Igen. Egyszerűsödik, illetve annyiban fognak a szabályok, hát igen, egyszerűsíteni, hogy a központi ügyintézés helye, illetve a szerkesztői döntés meghozatalának helye az, ami az alapvetően meghatározó. Hogyha viszont a szerkesztői döntéseket egy másik tagállamban hozzák, akkor viszont akkor ott kell letelepedettnek tekinteni, ahol a munkaerő jelentős része közreműködik a műsorszerkesztése kapcsolatos tevékenységben, ez pedig a főszerkesztői, illetve a programigazgatói tevékenység. A származási ország elvével kapcsolatos a tagállamok közötti együttműködés. A mostani irányelven létezik két nagyon gyönyörű intézmény, az egyik a derogációs eljárás, a másik pedig a jogmegkerülés. Ezek nagyon-nagyon szép, gyönyörűen felépített intézmények, viszont a hatóság gyakorlata szerint egyik sem alkalmazható arra, hogy a külföldről sugárzók tagállamokkal szemben eljárhassunk. Hogy ennek, ezt saját kézben tudom mondani, hiszen ezt a területet például én felügyelem, úgyhogy nagyon sok gondunk akadt, hogy egyáltalán ilyet megkezdjük lefolytatni, de ahogy hallottuk, külföldön sem igazán sikeresek. Az egyes, ez a derogációs eljárás, az tulajdonképpen akkor alkalmazható, hogyha egy média szolgáltató egy súlyos, nyilvánvalóan súlyos jogsértést követel, tehát mondjuk egy egyszerű, idézőjelben egyszerű kiskorokkal kapcsolatos jogsértés, tehát hogyha mondjuk 3-as helyett 4-es kategóriában kellett volna sugározni a műsorszámot, ezzel nem tudunk kivonulni sem a bizottsághoz, ezt a borzalmas nagy procedúrát lefolytatni, tehát ehhez azt kell mondjuk, hogy sorozatosan gyűlöletbeszéd, stb. Ilyen jogsértéseket kövessen el, és ez azért is egy alkalmazhatatlan eljárás, mert hogy a vége a felfüggesztés. Tehát gyakorlatilag ezzel a szolgáltatáshoz egy időre olyan súlyos büntetést kapna, hogy nem szolgáltathatna. Emellett van még egy nagyon gyönyörűséges intézmény, ez a jogmegkerülés. A jogmegkerülésnek az a lényege, hogy azt kell bizonyítani a hatóságnak, hogy az adott szolgáltató azért ment ki külföldre egy másik tagállamba, és azért telepedett le ott, hogy elkerülje az itteni szigorúbb szabályokat. Most nagyon-nagyon súlyos bizonyítási terhet ró ez a hatóságra, hiszen egyrészt össze kell hasonlítani, hogy melyik szabály szigorúbb. A mondjuk luxemburgi, ahol az RTL csoport, az RTL klubon kívül kint van, avagy a magyar szabályozás. Ezen felül például az nem elegendő, hogy magyar nyelven sugároz ide az országba. Ez egyértelműen az EU kinyilvánította, hogy hiába a környező országokban a magyar nyelv azért nem egy igazán használatos kivételekkel. Ez nem elegendő bizonyíték. Bizonyítanunk kellene, hogy milyen nyelvű reklámokat sugároz a munkaerő, jelentős része hol található, egy nagyon-nagyon-nagyon nagy bizonyítási teher járulna ránk. És igazából még az is kérhetne, hogy megúszta a médiaszolgáltató, mert mondjuk azt sikerül bizonyítania, hogy inkább adózási szabályok miatt telepedett le. És akkor, hogyha azt mondom, hogy nem vagyunk túl boldogok, hogy bent marad ez a két intézmény, akkor én tényleg csak finoman mondom, még akkor is, hogyha a jogmegkerüléses eljárásnál a szándékot nem is kellene bizonyítanunk. Tehát, hogy ő azért ment el, hanem egyszerűen az a tény, hogy ott nálunk szigorúbb szabály van, ez elegendő lenne. És ha mégis itt van a tagállamok közötti együttműködés szükségessége, és hogy ez miért van ez? Hát azért, mert ez a két intézmény nem alkalmas a jogsértés megszüntetésére, viszont mi hatósága ezeket észleljük, vagy hozzánk érkezik bejelentés, akkor ezekre lépnünk kell. Mit tudunk tenni? 2008-ban Romániával, 2009-ben a Cseh Köztársasággal, illetve most hallgatólagosan Luxemburggal, illetve az OFCOM-mal is van egy bizonyos fajta együttműködési eljárás, tehát hogyha hozzánk érkezik egy bejelentés, vagy mi bármit jogsértő műsorszámot találunk, akkor átküldjük a műsorszámot, megnézik, és amikor kedvük tartja körülbelül, akkor válaszolnak, értesítenek az eljárásról. Tehát igazából ott vagyunk, hogy a problémákat egyik intézmény sem kezeli igazából úgy, hogy ahogy az előbb említettem, a derogációs eljárás, az például, vagy egy ilyen együttműködési eljárás olyan későn zárulhat le, hogy közben már mondjuk egy egész valóságsónak a szériája, egy újabb, tehát mondjuk egy valóvilág 4 után egy valóvilág 5 már végződik, és én mindig nem végeztünk az eljárásra, és lehet, hogy nem is fogunk tudni, hogy megállítsuk a médiaszolgáltatót. Ezért Magyarország azt forszírozza kint, és remélhetőleg ezt el is fogja érni, hogy az együttműködési nem kötelezettség, hanem javaslat bekerüljön az irányelvet. Tehát, hogy javasolja majd a bizottság, illetve ez az irányelv, hogy a tagállamok azért ugyan működjenek már együtt, mert hiszen mindenki ezzel a problémával azért bajlódik az egyes tagállamokban, de sajnos ez nem lesz kötelezettség. Azért írtam itt még fel erre a szlájdra az Európai Uniós adatbázis felállítását, mert hogy ezt nagy örömünkre ez az irányelv kimondja, hogy egy ilyet létre kell hozni a tagállamoknak, hogy most mink van ez a MAVIZ. A MAVIZ az egy olyan nyilvántartás, ami gyakorlatilag megbízhatatlan. Belefutottunk egy olyan ügybe, hogy megint az RTL-t mondom, mindig ez kerül elő, az RTL 2 2014-ben követette jogsértés, 2015-ben akartunk eljárást indítani, a MAVIZ szerint román joghatóság alá tartozott, és megkerestük a román társhatóságot, akik viszont tájékoztattak, hogy már Luxemburgba áttelepedett. Tehát a MAVIZ-ról körülbelül az hiszem ezzel mindent elmondtam, ehhez képest lesz most egy EU adatbázis, ami elvileg közhiteles lesz, nem tudom, hogyan fogják megvalósítani, de tartalmazni fogja a médiaszolgáltatók nevét, azt, hogy hol telepedtek le, és hogy mely tagállamnak a joghatóság alá tartoznak, és talán ezzel elégedettebbek leszünk, hiszen nem kell még azért is köröket futni, hogy megtaláljuk az adott médiaszolgáltatót. Az európai művek terjesztésének és gyártásának előmozdítása ez eddig a jelenleg hatályos szabályozás szerint csak a lineáris médiaszolgáltatásokra vonatkozóan volt kötelezettség. Ezt most a módosítás úgy fogja megváltoztatni, hogy nem csak a lineárisok, hanem a lekérhetők is bizony kötelesek a műsorkínálatunkban európai műveket közzétenni. ez most 30% jelenleg, és megfelelő hangsúlyt is kell biztosítani ezeknek a műsorszámoknak. Ez egyébként ez a 30% a francia nyomás hatására került, eredetileg 20%-ról indultunk. Ez a lekérhetős kvóta szabályozás, ez ki fog terjedni az előfizetéses lekérhetőkre, így például az Esvodra, tehát a Netflixre is. Úgy gondoljuk, hogy nem lejön rajt számukra ez aránytalan nehézséget, mert hogy már jelenleg is teljesítik ezt. Emellett egy újabb szabály, hogy a tagállamok kötelezhetik a lekérhetőket arra, hogy az európai művek gyártása érdekében pénzügyi támogatást nyújtsanak, és azáltal át fogja törni viszont az irányelv a származási ország elvét, hogy nem csak a náluk letelepedett lekérhetőket kötelezhetik erre, hanem azokat, akik hozzájuk feléjük sugároznak, de kizárólag az általuk generált pénzforgalommal arányban kötelezhetik erre az európai művek gyártására őket. És még egy szabály, ami nagyon fontos, hogy az ilyen alacsonyabb nézettségű vállalatok, illetve tematikus szolgáltatások, kis- és középvállalkozások, ezek mentesíthetők az adott tagállami szabályozás szerint ezzel a kötelezettség alól. Átérnék a kereskedelmi közleményekre, remélem nem vagyok gyors vagy követhető. A kereskedelmi közleményeknél a legfontosabb terület, ahol változás lesz, az a termék megjelenítés. Gondolom ezt sem kell elmondanom, hogy mit jelent. Igazából azért csak azért, hogy teljes legyen ez az előadás. Elmondom, hogy abban különbözik a klasszikus reklámoktól, hogy nem egy a szerkesztett tartalomtól nem elkülönítetten jelenik meg egy reklámblogban az adott termék népszerűsítése, hanem gyakorlatilag egy műsorszám használ egy terméket, és ezáltal népszerűsíti azt. Tehát beépül a műsorszámba a termék. Sokszor látjuk ezt, hogy Coca-Cola-t iszik a műsorvezető, stb. Ez a klasszikus termékmegjelenítés. Na most erre jutott az EU, és egyébként mi is a felmérések alapján, mert a monitoring ezt rendszeresen figyeli, hogy bizony nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert hogy a médiaszolgáltatók nem igazán élnek a termékmegjelenítés lehetőségével. Azt is tudjuk, hogy miért. Azért, mert a jelen szabályozás szerint egy általános tilalom érvényesül, tehát azt mondja az irányelv, hogy a termékmegjelenítés az alapvetően tilos, kivéve egyes műsorszámokat. Na most ezt meg fogja fordítani az irányelv és az új szabályozás, és azt fogja mondani, hogy a termék megjelenítés megengedett általában, kivéve. És itt lesznek a hírműsorok, az aktuális témákkal, a kiskoruk, a vallási műsorokkal kapcsolatos műsorok. Tehát igazából egy ilyen liberalizáció fog lépni, előlépni. Továbbra is fennáll, hogy a termék megjelenítés tényéről tájékoztatni kell a médiaszolgáltatóknak, ez amikor megjelenik az, hogy a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Illetve két nagyon fontos kötelezettség van a mostani médiatörvényben, illetve az irányelvben. Az egyik az, hogy nem hívhat fel az adott műsorszám a termék megvásárlására. Tehát, hogyha bármilyen termék megjelenik, nem mondhatja azt a műsorvezető, hogy akkor mindenki most vegyen, most megint a Coca-Cola-val jövök. Tehát nem mondhatja, hogy ez mennyire finom, tehát nem hangozhatnak el olyan szuperlatívuszok az adott termékről, mert akkor már igazából nem termék megjelenítésről, hanem egyfajta reklámról beszélünk. Ez a szabály, ez megmarad. Viszont van egy olyan szabály, hogy nem adhatnak indokolatlan hangsúlyt az adott terméknek. Ez azt jelenti, hogy a kamera, amikor ráközelít, 49-el egy adott műsorszámban, megfogja a műsorvezető. Folyamatosan a hatóságnak az volt ezzel a feladata, hogy vizsgálta, hogy egy műsorszám milyen hosszú volt, ezen belül milyen rendszerességgel, hány másodpercig jelent meg az adott termék, és ezek alapján kellett eldöntenünk az eljárásokban, hogy ez most indokolatlan hangsúly volt, vagy sem. Nagyon örülünk, hogy ezt a kötelezettséget az új irányelv el fogja törölni. És igazából az ennek az indoka, hogy a termék megjelenítés az azt jelenti, hogy azért bizonyos mértékben exponálni kell a terméket, hiszen különben nem lesz termék megjelenítés. Tehát tulajdonképpen szerintem ez egy jó irány, és egy valami pozitívat is mondjak, mert eddig még elég nem voltam annyira boldog. Ez egy nagyon-nagyon jó hír. Az is nagyon fontos, hogy az új szolgáltatások száma nő. A nézők szélesebb választékkal szembesülnek, és a műsorszolgáltatók nagyobb rugalmasságot kapnak arra, hogy reklám és televíziós vásárlási blokkokat iktassanak be a műsorukba. Ugyanakkor fenn kellett tartani, és fenn is marad az a szabály, hogy a filmszínházi, illetve a televíziós bemutatásra szánt filmek, azok 20 percenként csak egyszer szakíthatók meg. Nagyon sok beadványt kapunk különben ezért, hogy tele vannak a műsorok reklámmal, csak a átlagember nyilván én is egyéb területen nem vagyok ilyen tájékozott, nem tudja, hogy itt azért elég szigorú szabályok vannak lefektetve, és a hatóság pedig folyamatosan monitorozza, hogy ezek bizony meglegyenek most jelenleg 30 perces szünetet. A reklámidő megint csak egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon nagy változás előtt állunk. Jelenleg az adott hatályos szabályozás az óránként 20%-os reklámot enged. Ez azt jelenti, hogy egy órában 12 perc reklám jelenhet meg. Teljes liberalizációt fog viszont az irányelv módosítás hirdetni, ez azt jelenti, hogy napi limit lesz. A napi limit lesz a 20%, tehát reggel 7-től este 11-ig 20%-os reklám időt kapnak az adott műsorszolgáltatók, de felszereli. Viszont itt több tagállam nagyon-nagyon tiltakozott, hiszen felmerül annak a veszélye, hogy fogják a médiaszolgáltatók magukat, és nagyon ügyesen a főműsori időbe beteszik az összeset. Na és akkor az a kérdés, hogy mi az, hogy főműsoridő? Itt tekintettünk főműsoridőnek mondjuk egy skandináv államban, ahol éppen mondjuk már délután nem tudom hány órakor, 3 órakor sötét van. Például Barcelonában, Spanyolországban este 9-kor sötétedik. Hogyan lesz a főműsoridő? Ezért azt úgy döntöttek, hogy minden tagállam ezt maga fogja meghatározni. Az a lényeg, hogy ez nem haladhatja meg a 4 órát. Úgyhogy itt is szabadon szárnyalhat majd a magyar jogalkotó. De szerintem egyébként ezek jó irány. Nagyon sok munkánk van különben ezekkel a reklámidő túllépésekkel. Bár van egy kiváló monitoring rendszerünk, és ezeket igazából kidobja a gép, de rengeteg eljárást folytatunk le reklámidő túllépések miatt. A következő téma, ha átugrana, az a kiskorúak védelme. Itt is egyszerűsödni fognak a szabályok, itt is összehangolódik a lekérhető és a lineáris médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabály, és az üzenet az a legegyszerűbb, az, hogy minden károsnak minősítető tartalom megjelenítését korlátozni kell, méghozzá az összes szolgáltatás típusban. A legkárosabb tartalmakat, mint például az öncélú erőszak és a pornográfia, az igen szigorú, a legszigorúbb intézkedésekkel, így például titkosítással vagy hatékony szülői felügyeleti eszközökkel, PIN-kódokkal kell biztosítani. És érdekesség, hogy a pornográfia megjelenhet a lineáris médiaszolgáltatásban, viszont itt vagy a watershed, azaz meghatározott sugárzási időpontot kell meghatározni az adott tagállamnak, vagy pedig set-top boxba épített PIN-kód például a javasolt, hogy ez azért a kiskorúak nyilvánvalóan ne férhessenek hozzá. A médiaszolgáltatásoknak az audiovizuális médiaszolgáltatásoknak... Tessék?
Tudják a
PIN-kódot. Ellesik? Hát akkor a szülők. Ja, én nagyon sokszor gondolom különben úgy, hogy azért mindent a szolgáltatókra nem lehet. Tehát azt szerintem én mindenhol látom mondani, hogy azért lehet felelőssé tenni őket, de igazából a legfontosabb az, hogy a szülő koordinálja a gyermekét. És ebben az oktatás, az iskola, és igen, a szülő. Ha így kell, ha ilyen rakkos a gyermeke, akkor bizony cseréljen minden nap, vagy akkor óránként. Vagy esetleg mondjuk... Ne is vegyél ilyet igénybe otthon, hanem egyéb forrásokból. Hát én erre azt gondolom, hogy ez nem egy kifogás. Mondom, nagyon sok oktatási feladat is van, de mondjuk ez most nem az előadás témája, de nagyon sokrétű azért ez a kiskorúak védelme, és ennek egy nagyon pici szelete az, amit itt amit a médiában mi tudunk biztosítani. Szóval tájékoztatni kell a káros tartalmakról, kiskorúak számára káros tartalmakról, az audiovizuális médiaszolgáltatásoknak, és így, ahogy egyébként Magyarországon létezik, is ajánlja is az irányelv, hogy ilyen klasszifikációs rendszereket is bevezetettek a tagállamok nálunk, és ez létezik, 6 kategória, nyilván ezt nem kell itt most ismertetni, gondolom, ebben nem is lesz változás. Az ELTÉ-vel kapcsolatosan csak annyit mondanék, ez az audiovizuális médiaszolgáltatásokat szabályozó hatóságok európai csoportja, hogy igazából ez egy régóta létező intézmény, de ez az irányelv módosítás fogja most így igazából legitimálni a szerepét, illetve megerősíti, segíteni fogja a bizottságot az irányelv végrehajtásában, illetve most kikényszerítésében, inkább azt átültetésében. Kicsit visszatérnék az irányelv hatályára. Azt mondja az irányelv, hogy a jövőben csak azokra a szolgáltatásokra kellene kiterjednie az irányelv hatályának, amelyeknek az elsődleges célja a műsorszámoknak oktatás, tájékoztatás és szórakoztatás céljából eljutatása a közönséghez. Az elsődleges cél az akkor lesz teljesített, hogyha a szolgáltatásnak van egy olyan audiovizuális tartalma és formája, amely a szolgáltatónak a fő tevékenységétől elválasztható. Ez azt jelenti, hogy azok a lekérhető videószolgáltatások is majd az irányelv hatálya alá fognak tartozni, amelyek egy online újság részeként jelennek meg, de elválaszthatók az online újságnak a tevékenységétől. Ismét a tárgyi hatályhoz tartozik a közösségi oldala kérdése. Ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon sokan vitáztak is rajta, hogy a Facebook stb. Betartozik-e, illetve vonatkozik-e rá az irányelv hatálya, és arra jutottak, hogy abban az esetben, hogyha egy videó megosztó platform szolgáltatásról beszélünk, akkor bizony a közösségi oldalakra is vonatkozni fog az irányelv. A kezdeti kétségek ellenére ugyanis bebizonyosodott, hogy nem csak lehetséges, hanem szükséges is szabályozni az internetet. Alapjogok védelme, közérdekű célok, tisztességes gazdasági verseny fenntartása érdekében, és ennek egyik szelete a videó megosztó platform szolgáltatásoknak a szabályozása, amelyre tehát az irányelv hatálya ki fog terjedni. Ennek egyik oka ez például, hogy az OTT alapon nyújtott tartalomszolgáltatásoknak a köre az rohamosan bővül, és az okos televíziónak köszönhetően ezek is, tehát a videó megosztók is kikerültek már a nagy képernyőre. Fontos viszont, hogy a videó megosztó platformoknak jelenleg nincsen Európai Uniós definíciója. Ennek a kodifikálása folyik, folyamatban van. Azt viszont el tudom mondani, hogy milyen 4 ismérvel rendelkezik. Az első az, hogy ez egy jelentős, illetve hatalmas mennyiségű műsorszám, illetve felhasználók által feltöltött tartalmak, videóknak a tárolásával együtt járó szolgáltatás, ahol gyakorlatilag a szolgáltató egy tárhelyet biztosít. Itt is az elsődleges cél a tartalmaknak a tájékoztatás, szórakoztatás, oktatás céljából eljutatása a közönséghez, illetve az is ismérve, hogy elektronikus hírközőhálózaton keresztül nyújtják. Viszont ami nagyon fontos, hogy ez egy tárhely szolgáltatás, bár majd később azért rátérek, hogy nem teljesen. Tehát az audiovizuális média szolgáltatással ellentétben itt nem beszélünk szerkesztői felelősségről. Hát ő nem összeállítja, kiválasztja az adott műsorszámot egy ilyen YouTube vagy Vimeo, hanem egyszerűen szervezi, tárolja ezeket. De aztán igazából problémát jelent az, hogy felismerte azt az Európai Unió, hogy azért ezektől a tárhelyszolgáltató tevékenységektől már jóval eltávolodtak ezek a videó megosztó platformok is, hiszen gyakorlatilag egy sokkal strukturáltabb tevékenységet végeznek, hiszen összességében a végfelhasználó élményt befolyásolják. Miért? Azért, mert egyrészt interfészt felhasználói felületet biztosítanak, amely megkönnyíti, hogy egy feltöltött tartalomra rákeressünk. Reklámhelyeket értékesítenek, illetve olyan algoritmust használnak, amely alapján könnyen rátalálhatnak az adott, illetve keresett tartalmakra a felhasználók. Ezzel kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy több tagállami bíróság már olyan ítéletet hozott, amelyben ki is mondta azt, hogy bizony nem mentesülhetnek a felelősség alól azzal, hogy ők csak egy szimpla tárhelyszolgáltatási tevékenységet végeznek. Például a hamburgi bíróság a YouTube-ra vonatkozóan egyszerűen kimondta, hogy nem mentesülhet ez alól a felelősség alól, hiszen amikor a YouTube-on megjelenik egy videó, fölötte fut a YouTube logó, a feltöltött videókhoz hivatkozásokat kapcsol a YouTube, kereskedelmi videóklippeket is megjelenít hozzá kapcsolódóan. Egyszerűen nem lehet eldönteni a YouTube-ról, hogy az azon megjelent videó, az most az övé, vagy pedig valaki más töltötte fel. Rengeteg, illetve reklámokat is kapcsol különben ezekhez a videókhoz. Tehát rengeteg olyanok van, amely miatt egyszerűen már nem mentesülhetnek a felelősség alól feltartott kézzel. Vagy például van egy római polgári bírósági ítélet, amely egyértelműen kimondta, hogy a YouTube bizony egy digitális műsorszolgáltató, és teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit ő közzétesz. Gondolom, annyira nem voltak boldogok emiatt, de a gyakorlat lényegében azt igazolja, hogy olyan multimédiás szolgáltatást nyújtanak, hogy bizony nem vonhatók ki a szabályozási rezsim alól. Mi a helyzet viszont? Hogy a videó megosztó platformokra vonatkozóan létezik szabályozás, méghozzá az elektronikus kereskedelmi irányelvre vonatkozó szabályozás. Ezért, hogyha audiovizuális médiaszolgáltatásnak tekintenénk ezeket a videó megosztó platformokat, akkor gyakorlatilag két irányelv ütközne. A kollíziója következne be. Tehát egy iszonyú szigorú szabályozás alá is lesz, pedig nem valósulhat meg. Ezért ezek nem lesznek audiovizuális médiaszolgáltatások. Viszont ez csak tényleg arra vonatkozik ez a megjegyzése most, akik a tárhelyszolgáltatást biztosítják. Tehát akik már tartalmat feltöltik, azok nyilvánvalóan audiovizuális médiaszolgáltatásokat tesznek fel. Igen, most itt váltanom kell. Tehát világosan definiálni... Ugrott? Nem. Világosan definiálni kell a videó megosztó platform szolgáltatásnak a fogalmát, ezt az irányelv meg is fogja tenni, és ahogy mondtam, az elektronikus kereskedelmi irányelvhez képest szépen többet kötelezettséget fog bevezetni ezekre a szolgáltatókra. Hogy miért? Kettős cél indokolja ezt, egyrészt az átlagnál sérülékenyebb fogyasztóknak a védelmejük, a kiskorúak, a káros tartalmaktól kell védeni őket, illetve az Európai Unió polgárait kell védeni az erőszakra, gyűlöletre uszító tartalmaktól. Továbbra sem lesznek ezek az oldalak, tehát felelősek az oldalukra feltöltött tartalmakért, viszont azért igen, hogy intézkedéseket kell kidolgozniuk, hogyha hozzájuk egy bármilyen panasz beérkezik, hogy itt-ott egy olyan tartalom van, akkor ezeket mi hamarabb eltávolítsák, illetve hozzáférést ezekhez megszüntessék. Az irányelv az nem kötelezi őket, azt mondja, hogy intézkedéseket tegyenek, de igazából ez egy példálozó felsorolás, tehát szépen kiválaszthatják egy nagyon hosszú felsorolás, legalább hetet fel tudni, hogy mit oltanak ebben az ügy érdekében tenni. Akár meghatározhatják az általános szerződési feltételeikben, hogy mi az, hogy kiskorúakra, a kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi fejlődésére veszélyes tartalom, meghatározhatják azt, hogy mi minősül számukra erőszaknak, gyűlöletre uszításnak, akár életkor ellenőrző rendszereket működhetetnek, szülői felügyeleti rendszer biztosíthatnak, vagy olyan mechanizmusokat is kialakíthatnak, amelyek segítségével a felhasználók bejelenthetik hozzájuk a kiskorúak számára káros, vagy mostanában jelentkező gyűlöletkeltő tartalmakat is. Itt fontos kiemelni, hogy alapvetően az irányelvnél minimális harmonizáció érvényesül, ez pedig azt jelenti, hogy ha az irányelv valamilyen szabályt rögzít, akkor a tagállamok szigorúbbat határozhatnak meg ennél, hogyha ezt a nemzeti sajátosságokkal indokolni tudják. A videó megosztó platformoknál azonban maximális harmonizáció van, ez azt jelenti, hogy itt szigorúbb szabályt nem írhatnak elő, hiszen akkor az elektronikus kereskedelmi irányelvvel nagyon szép ütközés következne be. Tehát itt nem lesz további szigorúbb tagállami szabályozási lehetőség. Fontos tehát még egyszer rögzíteni, hogy akkor nem fogja a tárhelyszolgáltatót, a videó megosztó platform szolgáltatót ez a felelősség terhelni, hogyha nem tud arról, hogy az a tartalom ott van ezen a tárhelyén. Amennyiben azonban ez bárki számára bejelenti, és ezt megtudja, onnantól viszont felelni fog érte, hogy az azonnal, vagy hát amelyen szempontok szerint ő működik, ez mi hamarabb eltűnjék onnan. Mert az a feltétele az, hogy a szolgáltató csak adattárolási lehetőséget biztosítson a felhasználóinak. A műsorszám fogalma, úgy mint az audiovizuális média szolgáltatás fogalma, ugyancsak változni fog. Miért? Mert ez is elavult. Ebben is benne van a televíziós erősség, ez is a hagyományos televíziós környezethez igazodott. Nagyon fontos, hogy megváltozzon, hiszen a videó megosztó platformokon elérhető tartalmak, hogyha ez a fogalom ez így megmaradna, akkor nem minősülnének műsorszámnak. Igen, egyszerű. Ezért kell ebben módosítani. Illetve az is indoka, hogy a műsorszám fogalma változik, hogy a lineáris környezetben is megjelentek, ahogy már korábban is mondtam, ezek a rövid tartalmak, például főzőműsorok, magazinműsorok. Tehát el fog tűnni a műsorszám fogalmában. Lényeg, ami lényeg, a televízió szerűség. A videó megosztó platform szolgáltatók kapcsán még azért annyit elmondanék, hogy felmerülnek különös szempontok a joghatóság megállapítása szempontjából, hiszen számos videó megosztó platform szolgáltató az nem Európai Uniós, hanem az USA-ban, stb. Érhető el. És itt ez egy nagyon nagy öröm, hogy a jogalkotó bizony ki fogja terjeszteni az unió szabályozás hatályát ezekre a szolgáltatókra is. Az már a másik kérdés, hogy ennek mennyiben fognak örülni, gondolom semennyiben. Viszont az itteni kisebb, egy videó megosztó platform szolgáltatók ezzel a versenyhátrányból gyakorlatilag egy kiegyenlítettebb helyzetbe kerülnek, hiszen rájuk sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint a tengeren túli társaikra. A tervezet különben számtalan gyakorlati kérdést vett fel, még inkább visszamegyek. Nem, jó, ez így. Igen, a videó megosztó platform szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Az egyik az, hogy ezeknek a példálozó jelleggel felsorolt intézkedéseknek bizony hogyan fogják a hatékonyságát biztosítani. Hatalmas szakértelmet fog igényelni a beömlesztett panaszoknak a száma, erre munkaerőt is kell biztosítani, illetve nagyon sok videó megosztó platform szolgáltató az nemzetközi felhasználói körrel rendelkezik. eltérő vallási, kulturális közegből származunk, eltérő életkorral, eltérő nemmel, hogyan fogjuk meghatározni, hogy mi az, ami bennünket zavar, valakinek mondjuk kiüti a biztosítékot egy mesztelen hép, valakinél nem, valakinek az erőszaknak már egy kisebb formája is erőszakos, valakinél pedig nem, most tényleg nem szeretnék példákat mondani, azt hiszem ezekben nyilvánvalóan látszik, hogy nagyon nehéz lesz meghatározni ezeket a szempontokat, amelyek alapján gyakorlatilag objektíven el fogják tudni dönteni, hogy mi az, amit el, és mi az, amit nem kell eltávolítani az adott oldalról. Tehát nekik ezt tényleg objektíven kell megfogalmazniuk, és ami nagyon-nagyon vicces lesz, hogy különböző fogalmakkal fognak dolgozni, ami aztán külön megkeveri majd az egészet, és az is egy veszély, hogy amit az egyik oldalon nem fognak tudni elérni, azt a másikon pedig, mivel ott mondjuk az nem minősül erőszakosnak, vagy nem minősül bármilyennek, akkor oda szépen átmennek, és azon fogják megtekinteni. Tehát igazából minden alól van kibújás. Nagyon nehéz kérdések különben ezek. De hogy valami jót is mondjak jó példát, akkor a YouTube-ot most jó példaként hoznám fel. Bizony az ők közösségi iránymutatása az egy igen kiforrott iránymutatás. Részletesen tájékoztatja a felhasználókat a YouTube arról, hogy a bejelentések vizsgált, akkor ő bizony milyen szempontokat fog figyelembe venni. Meghatározza azt, hogy pornográf tartalmak oda nem mehetnek. Valószínű, hogy az erőszakos, illetve mondjuk az ilyen naturálisabb fétis videók is törlésre fognak kerülni. Kerülhet-e fel mesztelenség mondjuk egy YouTube oldalra? Abban az esetben, hogyha ez egy oktatói célú, vagy pedig hogyha egy tudományos művészi jellegű, tehát például egy merákról szóló dokumentarista film, az nyilvánvalóan fennmaradhat, hiszen ott nem a mesztelenség, hanem mondjuk a adott betegségtől való elrettentés, tehát inkább ilyen oktatói, stb. Célról van szó. Sajnos el kell mondani, hogy a magyar videó megosztók azonban hát gyerekcipőben járnak, korán sem rendelkeznek ilyen kiforrott szempontrendszerrel. Viszont az egy pozitívum, hogy a médiatanács hatékony műszaki megoldásról szóló ajánlását ezt maguktól, annak ellenére, hogy ez csak egy ajánlás, tehát nem jogforrás, ezt figyelembe veszik és követik. A jövőbeli kihívásokról még annyit mondanék, hogy ahogy mondtam az előadás elején, reméljük, hogy első olvasatban, tehát jövő év elejére elfogadásra kerül ez az irányelv, és elkezdhetünk majd az átültetésben, hát illetve a parlament gondolkodni. A jogalkotási folyamatban először egy év, majd utána kettő év mellett döntöttek, az ennyi időnek kell elégnek lenni a tagállamoknak arra, hogy az adott saját nemzeti szabályozásokba ezeket az újabb rendelkezéseket átültessék, illetve részleteiben megjelentessék. Ez viszont azt fogja előidézni, hogy lesz, aki hamarabb, lesz, aki később fogja az irányelvet implementálni, lesz, aki már az újat, lesz, aki a régit fogja használni, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes helyzetek fognak adódni. Nálunk, ami elő fog adódni, az az, hogy lesz egy médiatörvénymódosítás, nyilván ezt egy jogalkotási folyamat fogja itt is megelőzni. Miután a tagállamoknak egyes esetektől kivéve lehetőségük lesz szigorúbb szabályokat meghatározni, mint amik az irányelven vannak, így majd kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan fog alakulni igazából a szabályozás az említett területen. Nagyon sok kérdés van bennünk, például az, hogy hogyan fogjuk elkülöníteni egymástól és elhatárolni. Ezek nagyon fontos kérdések, hogy mi a lekérhető, mi a videó megosztó platform szolgáltatás, melyek a közösségi oldalak. Vagy például egyáltalán az a kérdés, hogy mi az, hogy lekérhető médiaszolgáltató. A hatóság nyilvántartásában egy tömkelegükben van jelentve, de igazából a végignézünk, egyáltalán nem is biztos, hogy mindegyik azt a szolgáltatást nyújtja. Hát igazából nagyon nehézett, illetve aztán ezt majd monitoroznunk kell, hogy a 30%-os arány teljesíteni fogják-e az európai művek szempontjából. Nagyon-nagyon sok kérdést felvesz. Vagy például, hogy a videó megosztó platformok hogyan fognak szuperálni ezekkel a bevezetendő intézkedésekkel, illetve szempontokkal. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok feladatunk van, nagyon sok idő lesz, amíg ebből egy újabb médiatörvény fog születni, számos probléma fel fog vetődni, gondolom nyilvánvalóan már az irányelven azért olyan alapvető változások nem fognak történni, hogy most az előadás az tehát újból át kellene gondolni. Viszont egy kicsit ijesztő azért, hogy ez egy ilyen hosszú jogalkotási folyamat, mert gyakorlatilag mire meg fog születni az újabb irányában, gondolom, hogy a technológia az oda fog jutni, hogy bizony meg fog jelenni 28 millió más egyéb újabb szolgáltatás, újabb piaci szereplők, újabb trükkök, és akkor megint egy elavult, idézőjelben elavult, és a piaci fejleményeket nagyon-nagyon lassan követő szabályozással van dolgunk. És úgy én ennyit kívántam elmondani, remélem, hogy érthető volt és informatív, és nem voltam túl gyors. Mondom, hogy csak azt tudom mondani, hogy rengeteg feladat lesz, és rengeteg gondolkozás, és azt kívánom, hogy mielőbb is első olvasatban elfogadják, hogy minél előbb neki tudjunk kezdeni a munkának. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani.
Nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szívesen.
És az egyik kérdések, hozzászólások, én föltenném egy kérdést, hogy a médiaszolgáltatók mennyire követik a majdani tennivalóikat?
Hú, hát ha ezt tudnánk. Szerintem nagyon nehéz válaszolnom, de ebben a média szolgáltatók. Mert ugye hogyan fognak igazodni az új irányelvi szabályozásokhoz? Azt tudjuk, hogy a jelenlegivel azért a jelenlegi kapcsán úgy gondolom, hogy azért kezd egy olyan piac kialakulni, ahol a jogkövetés a jellemző, némi notórius média szolgáltatótól, hát vagy azt kivéve. De igazából nem folytatunk ebben a vonatkozásban a média szolgáltatókkal. Valószínűleg, hogyha megkezdődik a jogalkotási folyamat, akkor bizonyos szinten itt be kell vonni őket, de igazából ezzel kapcsolatosan információ nincs. De esetleg után tudok kérdezni a kollégáktól, hogy bárki.
És még egy kérdésem van, kétszer is előfordult, hogy a 2002/21-es irányelv szerint elektronikus hírközlési szolgáltatás, de az az irányelv is kihatóba van, és helyettesíteni fogja a kóba.
Hát mint minden, annak is már épp az ideje, épp itt az ideje, igen.
Lehet, hogy, és az, ott aztán hót más definíciója van az elektronikus hírközlési szolgáltatás. Ő hálózatnak.
Hálózatnak, bizony, amin keresztül nem kell, igen.
Valahogy lehet, hogy nem volna baj, hogyha brüsszeliek elolvasnák a másik irányát.
Igen, ha ezek a bizottságok összeülnének, és igen, párbeszédet folytatnának, igen. Igen.
Én nekem is lenne egy hozzászólásom, ugye csak az internet sebesség kérdésében, ugye most Európa is próbálkozik, hogy valami terminológiát, ami egész Európára vonatkozik, kidolgozott, hogy a fogalmak milyen fontosak, hogy erre, hogy fel- és letöltési sebesség, erre van vagy 6 megfogalmazása mostani szabályozásban. Ettől teljesen eltér a magyarországi megfogalmazás, ami most érvényben van. Tehát, hogy tehát minden országban hasonló eltérés van, miért ne lenne, akkor a közös nyelv az nagyon hiányzik. Tehát itt a média ez egy bonyolultabb terület, mint egy-két ilyen műszaki paraméter meghatározása. Itt szerintem az kritikus, hogy ebben a szabályozásban legyen egy olyan szótár, vagy egy olyan fogalomtár, hogy a franciául, németül, magyar
ugyanazra
le lehessen fordítani, és világos legyen, ha kell számokkal meghatározni.
Hát lehetne ilyet, igen. De az a
pont. Tehát a műsorszám is. Tehát én most szembesültem egy ügyben azzal, hogy műsorszámnak nevezünk egy 7 másodperces program előzetes például. És ez a műsorszám az egy kategóriában van véve egy másfél órás filmben.
Hát így van, mert osztja a jogi sorszám. Így van. Az ott előzetes, az mindig osztja a műsorszám jogi sorszám.
Hát így, ugye a számoknak a meghatározása már európai szinten nagyon fontos lenne, hogy valami közös kottában lehessen dolgozni.
Hát örülünk, hogy ők hárman a nagyok megegyeznek, de igazából hát ott is iszonyatlan érdek különbségek vannak, és mindenki másért lobbizik. Tehát itt...
Ez érthető, ez természetesen.
De az, hogy egy hangot beszéljünk, vagy egy nyelven beszéljünk, hát ez ilyen kicsit nekem utopisztikusnak tűnik. Nyilvánvalóan bízom benne, igen, de hát ez tényleg egy álomállamban lenne, vagy világban.
Ugye a nemzetközi médiaszolgáltatók túlsúlya, ez Európára jellemző. Ez a reklámpiacon Európa hatalmas veszteségeket szenvedett el ennek következtében. Hogy itt nemzetközi, főleg amerikaiak, meg később már ide is meg fog jelenni a szolgáltatók ezen a piacon, teljesen lenyomják Európát, hogy úgy mondjam, és az adózás, ahol és a szabályozás minden, ahol kimondják magukat. Most itt nagyon fontos lenne, hogy ez a folyamat, ez a reakcióidőt, amiről maga is beszélt, hogy ez felgyorsuljon. Mert ezek a rendőrközi szolgáltatók, ezek elektronikus módszerekkel dolgoznak, úgy fejlesztenek, úgy döntenek, és helyett az Európai Uniós lassú futás éveken keresztül bevezetés, stb. Ez nem illethető össze. Tehát így csak becsíteni lehet hosszú. És ez a veszteség, ez egy nagyon.
Hát kullogunk, egyszerűen kullogunk valahol, mindegy, hogy menne előttünk a TGV körülbelül, és megyünk gyalog utána, és megy előttünk a társadalom. De esélytelen. Olyan szintű bürokrácia van. Én komolyan mondom, én most egy ilyen magánvéleményem, én az Európai Uniós után, én nem is tudnék ott dolgozni, nem is tudnám ezt annak ellenére, hogy azért mondjuk a nyelvi készségem meg lenne hozzá, mert egyszerűen olyan szinten lassú, és olyan szinten a bürokrácia megöli az egésznek a lényegét, az, hogy hát hiszen miről szól az egész, hogy hatékonyan reagáljunk egy jogsértésre, hogy ha már felmerül egy probléma, akkor azonnal kezeljük. De hát ez gyakorlatilag, hogyha már az Európai Unióban ilyen nehéz, utána még nekünk lesz 2 évünk, hát hol leszünk, könyörgöm, 2020, inkább 21. És mi lesz? Hol lesz a technológia 2021-ben? Hol lesz? Hát szerintem már hát hol lesz az egerben, nem tudom mi lesz, már repülő, nem tudom, már én fogok repülni, tényleg fogalmi, nem tudom mi, de hogy egyszerűen nem, tehát ez szerintem sem jó.
Lenne még egy műszaki jellegű értelmételem is, ugye a lineáris szolgáltatóknál minden nemzeti hatóság megoldja azt, hogy rögzíti ezeket a szolgáltatásokat gyakorlatilag teljes körülön.
Ezt mindenki megoldja? Nem vagyok az biztos, mi biztos? Nem tudom, én ezt azért nem tenni.
Nagyon sok megmondja, igen? És rögzítés akkor ez egy vizsgálati lehetőség, ha vissza van később, hogy az elszárnyás megmarad, a kép megmarad, meg a videótartalom, és egyben ez az ország múlik el is valami egyébként, tehát ugye ez legyen. Most mi az elképzelés arra, hogy a megosztókat, vagy a egyik kategória, tehát az internetes modern szolga, nem lineáris szolga,
hogyan fogjuk monitorozni?
Hogy lesz az monitorozva, mintavételi rendszerek, hogy lesz ellenőrizve, hogy a 30% fönt van-e? Miben van a 30% a kínálatban vagy a megkérdezésben? Tehát előre teszi a sorban, vagy hátra teszi, tehát fönt a 30%-et életben megdöbben találni a keresőjével, még hogyha valaki keres, akkor se. Tehát ezekre olyan monitorozó eszközökre van szükség, amivel ezt megbízhatóan lehet monitorozni, és a témeket el lehet tárolni. De mire a vita eljut oda, hogy már virágmennyiség is van, és ott eljártanik együtt.
Először is feltételezzük, hogy mondjuk, ahogy mondtam, mondjuk a Netflix ezt teljesíti. Jó, mondjuk a Netflix az egy, feltételezzük, hogy azért jogkövetők lesznek általában. Ahogy mondtam, meg kell először is határoznunk, hogy mi az, hogy lekérhető. Ki kell szűrnünk azokat, akik bejelentették, de nem lekérhető. Úgyhogy ez nem az én területem, tehát én a médiatartalmakért felelős terület vagyok, mert viszont van egy nagyon gyönyörűen működő, és tényleg azt kell mondjam, hogy nagyon, tehát világszínvonalú monitoring rendszer, és valószínűleg majd erre is lesz egy projekt, és lesz egy hatalmas nagy munka, hogy bizony, hát egyrészt munkaerőt igényel, szoftverfejlesztés nyilvánvalóan, akkor meg kell határozni, mi az, hogy európai, abban mi tartozik be, tehát igazából nagyon sok paraméter van, nem látom előre, hogy hála végnek ez a részen, az én területem, ezt a kollégámat, Márd András kellene ebben megkérdezni, ebben a szakértővel monitorozós. Áll az égnek, nekem csak majd a jogsértésekkel kell bajlódni, mindenféle elhatárolásokkal, úgyhogy nekem is remek lesz, vagy nekünk is, ha még lesz szerencsém, akkor is abban a székben ülni, de az ő nevében rengeteg lesz, és teljesen úgy, de szerintem ez a jognak a szépsége. Csak legyenek olyan jogszabályok, amelyek nem 8-féleképpen értelmezhetők is, és használhatók. És legyenek olyan jogi intézmények is, mert jelenleg mondom, azért például a külföldi média szolgáltatókkal szemben sok esélyünk, de ezt lehet, hogy nem kell, de rengeteg esélyünk van, inkább azt mondom.
Mi küzdöttünk meg, ha Facebook profilokról adatot szereznénk, uh-huh. És bírósági eljárásban nem sikerült ezeket az adatokat.
Hozzájuk
fel? Uh-huh. Úgyhogy itt egy teljes kiszolgáltatás.
Uh-huh. Hát igen. Jaj, nyugodtan, csak nem biztos, hogy meg tudom válaszolni, de egész nyugodtan.
Most egy kicsit, amit nem a
Igen. Igen.
A vásárlásra buzdító különböző termék ismertető a valóság, valóságot intézetesen közelítik meg.
Hát ezek a...
Mondja, amit tudom én, mint ilyen-olyan mozgás segítő vég.
Meg gyógygomba.
Nem tudod megmozdulni, látnak már mátig a valóság.
Tudom.
Tudom, hogy értem. A lévő, mit tudom én, ilyen, akármilyen gyógyszer, az mindenre jó, mert kívül belül mindenre jó, tökéletes, aztán fején nyugdíjas megveszi, 8000 forintért ugye egy kukus, és a bocsánat, semmiféle változás nem történik a ráhatatára. Ez tapasztalat, tehát ez folyton. Most hogy mondja, a néző szemszögéből ezzel sokkal jobban befolyásolják azt, hogy nem él már meg olyan dolgokat sem, ami tényleg hasznos lenne. Na most akkor itt jön akkor a fogalmak, ugye itt a legelején volt, hogy jogsértés, meg súlyos jogsértés, vagy felvásolod, hogy mi az?
Nem, a súlyos jogsértést a hatóságnak kell meghatározni. Hát ezek mind ilyen mérlegelési kérdések. Na most visszatérve erre, hogy...
Meghatározza a hatóság, hogy az előáll a még három négy szolgáltatás fajta, mert az előzésről
készül. Igen, és még... És akkor még nem említette, hogy bíróságra megyünk. És a bíróság most például 6 év után hozott meg a bíróság. Igen, tehát ezt mondom, hogy nem reagálunk azonnal a piacra, hogy nekem ez nagy színfájdalmam. Hát hiszen, hogyha jogsértés van, akkor az kellene, az a normális, hogy azonnal ahhoz nyit, és ne legyen. És ne utána csak még nagyobb hírverést csapva nézze mindenki ugyanaz. De visszatérve erre a kérdésre, hogy hogyan mehetnek, nagyon sok ilyen bejelentést kapunk, hogy megtévesztő, stb. Reklámok. Az a...
Nem megtévesztő.
Akkor
hát,
hamis.
Hát.
Oké. Okay. Ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan...
Ezekkel keresünk a nagy pénzeket. Ugyanúgy, ahogy elnézést a pornográf dolgokkal, milliárdokat vettek magyarok.
Azt próbálom elmondani, hogy ezek...
És hogyan gátoljuk akkor?
Hát úgy, hogy a hatóság a hatásköre keretei között most jár.
Ugye van egy gyerekasztal, a gyerekvédelmi programoknak az előállítására, a hírközösségi érdekegyeztető tanács ebben részt vesz. Másfél évei bőrödnek a gyerekasztal, és mi nem jutottak mindig döntésre, hogy melyik módszer legyen, amelyiket közelebbővé vesznek, vagy kirajánlanak. És ugye ők a szülők. Egyre többet fogadjanak a szülőket állított felelősséget. Nem biztos, hogy ez
nem, én nem azt mondtam, hogy a szülőkre hárítom, én azt mondtam, hogy nagyon-nagyon sok feladat van. Nem. Én azt gondolom, hogy egy hatóság az addig terjedhet és addig gyújtózkodhat, ahogy ez a mondás mondja, amíg a takarója ér, csak nekünk a takarunk az a hatáskör. Hát hogyha nincsen törvényi rendelkezés, amit ki kell kényszeríteni, akkor én, hogyha bármit is szeretnék, azt nem tudom megtenni, hiszen a döntésem jogsértő lesz. A reklámokkal kapcsolatosan bizony megrögzít a törvény számos szabály, kiskorokat, stb. Nem bújtatnak arra, a szüleiket rábírják arra, hogy ilyen terméket vegyenek meg. A megtévesztő reklámokkal, vagy akár most úgy hívjuk megtévesztő, lehet, hogy hamis információkat közül, ezeket nagyon sok esetben áttesztük, mert hogy van egy hatáskörre rendelkező szerv, és az ott esetben kettő, az egyik a fogyasztóvédelmi hatóság, a másik pedig a GVH. Folyamatos levelezésben vagyunk, és folyamatosan értesítgetjük egymást. Tehát itt bizony egy ilyen együttműködés van a hatóságok között. Mindenki labdázgatunk, és igazából ahol nem tudunk eljárni, nem tudom mit tenni, ha vérzik a szívem, akkor sem. Mert ha nincsen hatáskörünk, akkor nekünk ez a takarunk. Eddig ér.
Én tulajdonképpen csak mondtam egy-két olyan szempontot is, ami nem szeretett érvétes módon. Mert valahogy néző vagy ilyen, ez még egy hasonló fogalmat sem látom.
Hát de a nézőkről szól a kiskorok védelme, a nézőkről szól minden, a tartalmaktól vezet.
Az az, hogy testi, lelki és a többi.
Elkölcsi szellem, igen.
Az egyik tényleg lehet a másikra
az. Az, hogy itt azért vannak, van egy klasszifikációs rendszerünk.
Ez egy fontos, amelyik
mindegyik kategóriának megvan határozva a szempontja, ebben bizony pszichológusok is részt vettek. Ez az ajánlás, ez nem kötelező, de ezeket célszerű alkalmazni. Igazából azért ezek olyan, ezek ilyen kikristályosodott tulajdonképp meghatározások, megfogalmazások, hogy mi az, ami belefér, amit nem természetesen én vagy a hatóságnak egy embere, hanem pszichológusok, szakértők együtt
tettek. Ők is vitatkoznak egymással.
Persze, és akkor...
Ők is vitatkoznak egymással, hogy ez felkapható, hogy a bántalmazás téma, mert ugye akkor előtérbe került, és az úton volt valami konferencia, amit ők tartottak, és nem tudtak egyességre jutni, hogy mi az a bántalmazás fogalmat. A szakértőek nem tudtak egyességre jutni.
Szívesen eljövök egy másik is, de ez nem az irányelv, tehát én nagyon szívesen beszélek ezekről, de ez nem az irányelv módosításnak a kérdés.
Ezek azok a problémák, amik nem mérhető. Mi műszaki emberek vagyunk. Mi valahogy mindig úgy gondoljuk, hogy ezek meg tudunk mindent mérni, és az eredeti abszolút törvényben. Ezek nem mérhető dolgok.
Na akkor mondok erre egy példát. Mi nagyon-nagyon sok kiskorokkal kapcsolatos ügyben eljárunk a médiatanács előkészítő szerveként, a médiatanács hozza meg ezeket a döntéseket. Szerintem kíméletlen szigorral, amit úgy gondolunk, hogy nem megfelelő kategóriába soroltunk, azokkal a médiatanácsokkal szemben eljárást indítunk. És ennek a következménye miután ez egy súlyos jogsértés, bírság. Na és akkor, amit el tudok mondani, hogy viszont a bíróság volt már olyan eset, hogy arra figyelmeztetett bennünket, hogy ez egy változó világ, ez egy változó szemléletmód, ezek a fiatalok bizony már az internet világában élnek, ezt a bíróság mondta ki. Az internet világában élnek, teljesen megszokott számára olyan szó, amitől nekem mondjuk felakadt volna 14 évesen, 12 évesen a szemem, sokkal többet bírnak, úgyis megnézik az internetet, és teljesen mindegy, nem is néznek televíziót, és olyan furcsa vitákba kerekedünk, hogy igazából én azt gondolom, hogy itt nem a hatóságon, tehát nem a hatóságot tereli azért a felelősség, azt gondolom. Hát az, hogy a bíróság mint független szerv így dönt, azelőtt, ha meghajolni nem is, elfogadni, ameddig tudunk, tovább megyünk, de igazából megdöbbentő, hogyha ezt már jogalkalmazó szerv így mondja ki. Hogy ez egy megváltozott világ, ez egy megváltozott ingerküszöb.
Itt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy az előbb elmondtam, itt az intézkedés sebessége és a reakció idő ebben a világban, ez egy kulcskérdés. Tehát, hogy a hatóság valamit tehet, hogy legalább a hazai viszonyok között az eredmény, a döntésig, ha kell a bíróság végig, az a folyamatot, az minden erejével rövidít. Tehát, hogy
eljusson
oda a döntésünk. És utána az európai szinten az ottani szabályozások, döntések, ez tönkretezi Európát, hogyha ezek a mechanizmusok így maradnak. Tehát, hogyha a német modernizációnak nem ez a központi kérdése, hogy a sebesség a reakcióidők növelése, ha ezt nem ismerjük föl, akkor ez a vég. Tehát ezzel az adminisztrációval, ezzel a döntéshozatali mechanizmussal együtt nem fog hosszútávon működni. A versenytársak nem ezt csinálják.
Jól elszomorodtunk itt a
végén. Ha hazai sebességet sikerül a hatóságnak növelni, az már egy nagy dolog, mert akkor már valami tesz az
jobb.
Viszont ez meg már nem a média területe, inkább hírközlés, amivel meg azért én nem nyilatkozni.
Ez egy olyan dolog, hogy valaki azt mondta, hogy a történelem most egy folytában is nézi önmagát, hogy az egyes problémáknak a körülményei. Látoznak meg, és ebben egy nagyon nagy igazság. Az a baj, hogy most olyan sebességű a változás, amit az emberek nem tudnak követni.
Hát nem is lehet szerintem, igen.
És ez csak gyorsulni fog. És miután emberek zárnak a társadalmat sem tudják követni. Most azt nem akarom mondani a kedvenc. Ennek alapvető, hogy ez a foka van digitalizáció feltalálása, ami egy évegyen dolog, mert a mai ismert világ minden sőtben nem létezik digitális folyamat. Ez egy emberi találmány. hogy ennek a következményei, ugye van szemben mondom, hogy tiltjuk a légalizációt. Pedig ez extra-extra sebesség felfutás és változás mennyisége ezt a légalizációhoz. De még
egyszer,
hogy
az
előadás
az
oktatás is egy kulcs kérdés ebben a kérdésben. Már bocsáss meg, az oktatás a középtartás ugyanúgy kulcs kérdése az, csak mások voltak a körülmények. Az a baj, hogy sajnos az emberi tulajdonság, a génjei nem alkalmas arra, hogy ezt a sebesség változást
lehet, hogy jönnek.
Nagyon
köszönöm. Én is köszönöm.